Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Varsányi Katalin gyógyszerésszel Perce Léva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Megint találkoztam egy olyan névjeggyel, amin két olyan titulus van, ami nekem nem passzol össze, aztán majd lehet, hogy menet közben beszélgetés közben kiderül, hogy dehogy is nem. A névjegyen ez áll, dr. Varsányi Katalin, gyógyszerész, idegenvezető. Na hát akkor vezess minket is egy kicsit körbe az életeden, meg hogy passzol ez a két foglalkozás, hivatás össze.
Igen, köszönöm szépen, nagyon jó a kérdés, ezt többen is fölteszik, hogy passzolnak. Nagyon jól passzolnak, mert mind a kettőnek van egy közös mozgatórugója, ez pedig az idegen nyelvek tudása. És amikor kezdtem cseperedni, már értem ez alatt, hogy érettségi után kezdett leesni a tantusz, hogy az élettel mit lehet kezdeni, akkor én először idegenvezető lettem. Már csak azért is, mert hogy három nyelvet bírok. És ennek kapcsán nagyon sok embert és helyzetet megismertem, és egy dolog teljesen világossá vált, hogy nekem itt lehet, hogy feladatom lenne a kissé tudatlan népeket fölhomályosítani, hogy mi ez a Magyarország, kik a magyarok, és egyáltalán. Elég sokat utaztam, és az utazásaim során kerestem mindig a magyar emlékeket, és így találtam, amiről majd lehet, hogy később szót is ejtek, nagyon sok olyan vonatkozást, amiről azt gondoltam, hogy ezt az egész magyar történelmet, az Árpád-házi királyokat nekem meg kell ismertetni a külföldiekkel, hogy azért tudják. Na, ennyit az idegenvezetésről, akkor a gyógyszerészet, hát igen, elég sokáig voltam idegenvezető, de aztán egy kis családi intésre én mégiscsak rendes foglalkozást kellett választani, és így lettem gyógyszerész, anyám nyomdokában lépkedve. Nem nagyon szerettem őszintén szólva, mert a kémiával nem volt jó viszonyom, de az elkerülhetetlen, azt muszáj volt tanulni, de a három nyelv birtokában olyan állásokat tudtam betölteni, amihez elengedhetetlen volt, és akkor úgy világossá vált bennem, hogy tulajdonképpen az a bizonyos Máté evangéliumban található példabeszéd a talentumokról, azt én megértettem. Magamra vonatkoztattam, és megértettem.
Hát, ha most behoztad ide Máté evangéliumát, akkor mondjuk el a mondatot, a te életige mondatodat, mert ugye erre fog tovább kapcsolódni a beszélgetés.
Igen, abban van a kulcsmondat, hogy mindenkinek, akinek vagyon, annak adatik, azért, hogy bővelkedjék. És én ezt oly mértékben vettem magamra, hogy teljes mértékben világossá vált, hogy amit én kaptam, talentumot, ez az idegen nyelvek tudása, ismerete, használhatósága, hogy én ezt elkezdtem tudni jól forgatni, nem csak mint idegenvezető, hanem gyógyszerészként, 5 évig voltam Németországban a Magyar Gyógyszeripar képviselője, utolsó munkásságom utolsó 8 évét pedig Londonba ingázva költöttem el hatósági emberként, egy uniós, mondjuk így gyógyszertőzsdei bizottságban képviseltem Magyarországot, szóval ehhez kellett a nyelv ismeret. És ebben a két pozícióban is azt hiszem, hogy tudtam folytatni azt, amit az idegenvezetés alatt közben, hogy ismertetni Magyarországot, történelmünket. És ez nagyon szépen kifutott, amikor Magyarország volt az uniós elnökség 2011-ben, és akkor én posztomból kifolyólag lehetőséget kaptam nagyobb ívű beszéd tartására, és én ezt arra használtam ki, hogy ezt a mi 1000 évünket szépen fölvázoltam az itt ülő 150 embernek, és azt mondtam, hogy ezzel csúcsosodott ki az a mondjuk így talentum, amit még pluszba kaptam az Úristentől, hogy olyanra tudtam fölhasználni, ami nézetem szerint másnak is hasznára van, mert ugye nem elég megtartani a kapott talentumot, hanem Isten dicsőségére vagy fele barátaink javára fordítani és eként gyarapítani.
Talentumról szól az igéd, és akkor azt már tudjuk, hogy nyelvérzéked jó, hiszen megtanultad a nyelveket, aztán utána a helyzetfelismerésed is jó, mert rögtön tudtad, hogy ugyan a gyógyszerész szakma a kémiája miatt távol áll tőled, de oda hogy tudnád beforgatni ezt a fajta talentumot, ezt a fajta tudást. De az nem úgy van, hogy valaki óckodik a kémiától, aztán mégiscsak gyógyszerész. Tehát azért ott kellett megint csak valami tehetségnek, talentumnak lenni.
örülnék, hogyha valóban így lenne, minden esetre erőt kaptam hozzá, hogy ennek ellenére rendesen befejezzem, és diplomát szerezzek, és attól a perctől kezdve, hogy a kezemben volt, egyszer csak elindult az út, mert nem patikába mentem dolgozni, hanem az első hívásra mondhatnám elcsábultam külker vállalathoz, ahol bizony nyelvet ismerőket kerestek, és így indult el ez a vonulat, hogy a szakmámban is ilyen módon ki tudtam teljesedni. De most az jut az eszembe, hogy amikor mondtam, hogy akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, lehet, hogy ezt is így tudnám megmagyarázni, hogy bővelkedtem még, mert az imént említetted, hogy a meglátó képesség, hogy miből mit lehet kihozni. A sok utazásom során, amikor említettem, hogy magyar emlékeket kerestem, és találtam is, és ebből fotókiállítások sorozata bontakozott ki. Hát ez sem véletlen, mert Árpádházi Szent Erzsébet, akit a világon mindenhol ismernek és tisztelnek a mai napig, több mint 800 év távlatából, és most Szent László királyról készítettem egy hasonló fotodokumentációs kiállítást a Szent László évre. És amikor ilyen szenteket, az Árpádház szentjeit, mondhatnám a Szent Királyok dinasztiájából származókat górcső alá tudom venni, mert találkozhatom velük, nem csak lelkisíkon, hanem fotók erejéig is, és ezt be tudom mutatni úgy, hogy szerénytelenség nélkül mondhatom, nagyon sok embert megérintett, és akkor már úgy éreztem, hogy meglettek szaporítva az adottságok.
Vissza fogunk térni a kiállításokra és a fotókra, mert nagyon jók, de ugye az, hogy te külföldön is követted a magyar szentek nyomait, az azt feltételezi, hogy templomba járó vagy, hívő vagy, a hitéletről beszéljünk egy kicsit, akár a gyerekkortól indulva.
Erről nagyon egyszerű beszélni, mert egy nyílegyenes történet. A családi háttér, a körülmények adva voltak megkérdőjelezhetetlenül. Természetesen hívő keresztény családból származom. Apánk regnumista főcserkész volt, és ez nem csak neki, a cserkész fiainak, de a családjának, a gyerekeinek is egy olyan nyílegyenes vonalat húzott az életpályán, ami, mondom, megkérdőjelezhetetlen. Szóval ő egy olyan ember volt, aki kemény hitű, mint Szent László király, nem lehetett eltántorítani, mert megvolt az az alaphite, amire az egész életét, de nem csak az övét, hanem a rábízottak életét is, hogy úgy mondjam, karban tudta tartani, és itt hadd legyek nagyon személyes, amikor a 80. születésnapja volt, összehívtam nagy titokba azokat az embereket, akik még élnek az ő életéből, így a cserkész fiait is, hát már aki még tudott mozogni, külföldről is eljöttek, és egy nagyon szép ünnepséget rendeztünk, és amire most ki akarok térni, nagy nevű Ibl-díjas építész és színész, és nem sorolom, jöttek el cserkész fiúk, és hoztak egy fényképet, amin egy idősebb fiú vezet egy kisebb fiút, elfele menve. És azt írták a hátuljára, hogy Jóska bá, így követtünk téged egy életen át. Most a papám 80, a cserkész fiúk 72, és ezt így őrzik ennyi idő után, azért ez már jelenti azt, hogy itt valami egészen komoly dolog történt.
És eljöttek külföldről, és hozták az emlékeiket. Apukád biztosan meg volt nagyon hatva.
Mint ahogy én most.
Jó, akkor menjünk tovább. Nagymama, anyuka, mert a hitéletet általában a nagymamákhoz vezetjük vissza.
Ez így van. Hát azért az édesanyánkról is meg kell emlékezni, mert ők nagyon szép házasságban éltek, és egymást támogatták, de sajnos nagymamát nem ismertem. Apai nagyapámat igen, de nagymamákat nem. Viszont olyan adományt kaptunk az Úristentől, hogy lett egy három idézőjelben mondom pénzen vett nagymamánk, ez az én gyerekkori nagyon buta szövegem volt, mert nem tudtam másképp megmagyarázni, hogy az a néni, akit mi nagyikánknak neveztünk, az tulajdonképpen egy bencés apáca volt. És az anyámnak volt a zseniális ötlete, hogy amikor ugye az apáca rendeket feloszlatták, akkor, hogy úgy mondjam, magához vette Ágnest, Ágnes nővért, és így lett nekünk fivéremmel együtt nevelőnk, dajkánk, nagymamánk, egy szenzációs néni, akire most is könnyek között tudok csak gondolni, mert földre szállt angyal volt, és olyan emlékeink vannak, hogy a fivéremmel együtt szoktuk emlegetni, mert mind a kettőnknek ugyanazt jelentette. Na most van egy nagyon gyönyörű, a történetben nagyon gyönyörű csavar. Ő neki a családi neve Mezei Teréz volt, és az apáca neve Ágnes. Az apám Teréz napon halt meg, az anyám Ágnes napon, és ezt én annyira szeretem dajkálni, ezt a gondolatot, hogy ezek így hárman ott együtt.
Meghatódás megint csak, de hát nem baj, ez nagyon sokszor előfordul itt a stúdióban, hitéletről beszélünk, és olyan utakat járunk be, amikkel ritkán beszél az ember. Itt a Mária Rádióban bátran el lehet mondani, sőt, én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen mélységig belementünk. Na most menjünk viszont bele mélységig, akkor Szent Erzsébet, Szent László történeteibe.
Van egy dédelgetett képem, hogy ez a világ egy teremtett egység, melyhez nem fér kétség. És ebben az egységben mindennek, mindenkinek megvan a helye, ideje, kerek egész. És amikor az Úristen a teremtett világa fölött szemlét tart, és jó megnézi, hogy kinek, minek, hol van szükség, akkor az ő színházi zsinór padlásáról leküld valamit, valakit, helyzetet terem. Kérdés az, hogy ezt észrevesszük-e, és hogy mikor. Ez azért nagyon érdekes, mert ahogy nekem ezek a kiállításaim kialakultak, ez is egy ilyen isteni szálon kellett, hogy függjön. Az, hogy 2007-ben jubileumi éve volt Erzsébetnek, vagy Szent László év, ez magában még csak egy ilyen ötlet, de nem biztos, hogy ebből valami kialakul. És nekem egyszerűen olyan nem véletlen jelek, jelenések jöttek, ami arra inspirált egyértelműen, hogy nekem ezt magamból ki kell adni, a sok fotómat, a történeteket, és nagyon szép történetek kísérik az összes kiállításomat, sőt az anyagokat is, és amikor azt látom megrendülve, hogy másokból mit vált ki ez, akkor én csak hálás tudok lenni az Úristennek, hogy erre is adott két szemet, vagy újabb talentumot, hogy ezt bővítsem, ezt fejtsem ki, mert ez másnak is jó.
Magam is részt vettem egy nem Szent Erzsébet, én ez utóbbi a Szent László kiállításon vettem részt, és te örömmel tapasztalod, hogy ki mindenkinek használ. Én viszont hallgattam a körülöttem ülőket, volt, aki már harmadjára jött el, és még mindig tudtál újat mondani neki, és nekünk meg aztán különösen, akik csak egyszer hallgattuk végig. Ez Pesten volt ez a kiállítás, ahol én voltam, de te az országban is jártál mindegyikkel, minden kiállításoddal. Na, beszéljünk egy kicsit a vidékről.
A Szent Erzsébet kiállításom 23 helyen járt, az országban sok helyen, Kassára is eljutott. Az egy elképesztően izgalmas dolog volt, mert elmentem szárnyas oltárokat fotózni a Felvidékre, és ott ragadtam Kassán egy magyar nyelvű misén. És nagyon néztem ott a Szent Erzsébet ábrázolásokat, és kellett egy kis kapaszkodó, és megkérdeztem az atyát a mise végén, hogy föltettem a kérdést. Azt mondja nekem, hogy és ez magát miért érdekli? Mondom, hogy van egy Szent Erzsébet kiállításom, és azt bővíteni. És miért nem hozza ide? Így, ismeretlenül. Mondom neki, jó, mikor? Erre előveszi a naptárt, és megmondja, hogy mikor. És így történt, hogy az atya saját kocsival eljött, fölpakoltunk, kiállítottuk, és ott ért egy nagy meglepetés, mert azt nem nagyon realizáltam, hogy ez a bizonyos Szent Erzsébet ünnepség, ez a máltai lovagoknak egy szinte kötelező megjelenése évente, úgyhogy ott voltak annyian, Európa számtalan országából, de többnyire magyar ajkúak, úgyhogy ez nekem egy fantasztikus összejövetel volt és kiállítás, és annak is nagy visszhangja lett. Hát szóval 23 helyen járt, és a Szent László az most indul az útjára, a Székesfehérváron kezdődött, a spányi püspök úr meghívására, itt a Teréz templomban folytatódott. Ez is egy nagyon kedves dolog, mert a plébánosunk Zoltán atya megemlítette, hogy ugye milyen jó hazajárni és innen újból elindulni. És ezt mondta azért, mert a Szent Erzsébet kiállításom is az első ott volt, mondhatnám életem első kiállítása, és most a Szent László is onnan indult, és már megvannak a következő állomás helyei.
De még mindig visszatérnék, mert én valami Nyírbátor?
Nyírbátor,
igen, ezt olvastam az interneten.
Nyírbátor a zenei napok keretében meg voltam hívva ezzel a kiállítással, ami nagy megtiszteltetés volt, mert Pitti Katalin művésznő, szakcsillakatos, szóval nagy emberek társaságában, akik adták így a kultúrprogramot, és ott a, hogy úgy mondjam, a háttérben ott volt a Szent Erzsébet kiállításom, és nagyon kedves történet fűződik ehhez, hogy ahogy az előbb említetted, hogy a hallgatóság körébe mit váltott ki, volt ott egy anyuka két kisgyerekkel, akik, hogy úgy mondjam, szájtátva hallgatták, mint egy mesét. És utána az anyuka odajött hozzám, és azt kérte, hogy a Pitti művésznő műsora után, ha ráérnék még, mondjuk ez este 11 volt, hogy akkor jönnék-e visszamesélni, mert ez nagyon érdekes, ez nagyon fontos. És jött a gyerekekkel együtt. Hát ilyenkor azt gondolom, hogy nem éltünk hiába.
Fűzzük rá a talentum gondolatot erre is, mert akkor ugye bejött a harmadik vonal, a fotózás is.
Úgy gondoltam pályám elején, hogy úgy mondjam, mert most már vége felé járok, hogy igen, ez az idegen nyelvtudás, ez ajándék. Ezzel élni kell, tudtam és szerettem, és hasznos is volt. És ahogy erre fűződve jöttek a többi talentumok, vagy kapott lehetőségek, úgy tudtam még jobban kibontakozni, és azt is nagyon szeretettel és szívesen csináltam, mert ugye az írás is azt mondja, hogy akinek van, annak még adatik, hogy bővelkedjék. De nem csak én magam, hanem amit tudok adni a többieknek, tálcán fölkínálni tudást, szépséget, utazásra való csábítást, a magyar történelembe való mélyebb betekintést, és egyáltalán az Árpád háznak, mint egy potentát, nagyhatalmi Szent Királyok dinasztiájának a hírét vinni a nagyvilágba, de nem is kell nagyon kimenni. Bévül is ezt lehet, mert hát nem nagyon tanítják ezt az én szívfájdalmamra.
Bővelkedjünk. Na most te bővelkedsz képanyagban. És ez a képanyag is, ahogy maga a kiállítás is nem helyhez kötött, hanem nagyon sok felől. Honnan hová jutottál el, mondjuk Szent Erzsébet nyomában?
Ó, hát Szent Erzsébet nyomában az egész nagy világban. Az, hogy Európában megtalálható mindenhol, ez szinte evidencia. Az nem evidencia, hogy ahol nem is tudunk róla, ott egyszer csak szembe jön, és ez is nekem a külön ajándék, mert akkor azt érzem, hogy nem én keresem, hanem ő keres engem, és jön szembe. Hát erre is gyönyörű példáim vannak, de Brazíliában is találtam Árpádházi Szent Erzsébet ábrázolásokat és portugáliai Szent Erzsébetet is. Akkor itt különbséget kell tenni, mert rokonok, nagynénye volt a mi Árpádházink a portugálnak, és hogyha például elmegyünk Székesfehérvárra, akkor a sírkert melletti házakon, nagy táblákon leolvashatjuk az Árpádházi királyi családfát, de van egy külön tabló, ahol az akkori világ, tehát Európa térképe van, középe Magyarország, és nyilakkal, hogy hova kirajzott ez az Árpádház királylányok, királyfik szempontjából. Tehát az összes valamire való dinasztia, királyi dinasztia Európában szerette beházasítani az árpádháziakat, mert azok valamit tudtak, valamit hoztak, és akár melyiket megnézzük, Szent Erzsébetet, vagy skóciai Szent Margitot, vagy prágai Szent Ágnest, de hogy kapcsolódjak Szent Lászlóhoz is, a Piroska nevű lány, aki bizánci császárné lett, Iréné néven, behálóztuk az egész világot, ez nem véletlen. Ez olyan adottsága a magyar árpádház, amivel foglalkozni kell, és én nagyon nagy örömmel tettem. Szent Erzsébetet még Indonéziában is meg lehet találni. Ausztráliában persze, ahol magyarok vannak, ott mindenképpen. Így ismerkedtem meg Torontóban a Szent Erzsébet templomban Sajgó Szabolcs atyával is, aki akkor még ott plébános volt. Szent László ábrázolások egy picit szűkebb területre szorítkoznak, de azért ezt is lehet tágítani, mert Litvániát, tehát a régi Magyarország, Felvidék, ami most Szlovákia, Románia, Délvidék, stb., de Litvániában, Lengyelországban, Olaszországban is megtalálhatók a nyomai. Tehát Olaszországban az Anzsú vonatkozásból kifolyólag.
Történelmi áttekintést is kaptunk, de én most visszamennék ahhoz a mondatothoz, hogy legtöbb esetben nem is te kerested Szent Erzsébetet, hanem ő kínálta fel a helyzetet, a képet, a lehetőséget. Van erre példád?
Van erre példa, és ezek itt kicsit ilyen huncut dolgok, mert például Brazíliában, ahol szigorúan tilos volt belépni oda, ahova teljesen egyértelmű nekem be kellett lépni, és ott találtam egy nagyon érdekes Árpádházi Szent Erzsébet, mondhatnám magyarországi Szent Erzsébet, mert így is van kiírva, képet, ahol ugyan apáca ruhába ábrázolják, de ő csak harmadrendi volt, tehát nem lépett be effektíve a rendbe, és rámutat egy asztalon, egy koponyára, amin tövis koszorú van. Egy művészettörténészek is ezen olyan jól el tudnak lenni, hogy ez mi mindent jelenthet, de például, amikor olyan képet láttam róla, hogy a templomba belépve leteszi a királylányi fejedelemasszonyi aranykoronáját azzal, hogy ott nem viselhet aranykoronát, ahol Krisztus érte tövis koronával szenvedett. Ezek olyan gyönyörű dolgok és olyan jellembéli mutatók, amit ha az ember így ismer, ezt muszáj a köz elé tárni, már csak azért is, hogy lehet példakép, sőt, ezek az árpádházi szentek kell, hogy példaképeink legyenek. Még tudnék mondani egy nagyon kedves dolgot, ha szabad.
Persze, persze.
Ez a bizonyos londoni tevékenységem, ahol én voltam Magyarország képviselője, ez is hozott egy nagyon érdekes dolgot. A német ajkúakkal mindig szorosabb a kapcsolatom érthető módon, és kiderült, hogy van nekem Szent Erzsébet kiállításom. És azt kérdezte tőlem a német kollega, hogy miért, nektek mi közöttök van hozzá, hát ez türingiai Szent Erzsébet. És akkor jól esett elmondani neki, hogy ez rendben van, mert Erzsébet 24 évet élt, abból 20-at Türingiába, tehát jogos, de ezzel együtt egy árpádházi magyar királylány. Nem tudta. Havonta voltak ezek az ülések, és legközelebb az asztalomra van téve valami, azt hittem először, hogy csoki, mert egy barna korong, és kinyitottam, és egy érem volt, egy meissen-i porcelán érem, árpádházi Szent Erzsébet emlékérem. És így derült ki, hogy ez a kollega egyébként numizmata, és azt mondta nekem, hogy ezt neked adom, mert nálad van jó helyem. És van egy csomó ilyen ajándék tárgyam, könyv, vagy érem, vagy egyéb, különben jó szó is, meg történet is, amit nagyon dédelgetek, és hogyha az Isten még megsegít, és ad még egy talentumot, akkor esetleg meg is írom ezeket egy könyvbe.
Nagyon jó végszó, én nagyon szépen köszönöm, de egy összefoglaló gondolatot a mondatoddal, és azzal a rengeteg lehetőséggel, talentummal, bővelkedéssel, egy záró gondolatot kérek szépen.
Én csak hálás lehetek az Úristennek, egyrészt azért, hogy adta, másrészt azért, hogy fölnyitotta a szememet, hogy ezt fölismerjem, és harmadsorban pedig azért, hogy másoknak ezzel örömöt vagy plusz tudást tudtam szerezni. Fotóimmal, a kiállításaimmal, vagy idegenvezetőként a elmeséléseimmel, vagy felszólalásaimmal másoknak mondjuk úgy tudást, plusz ismeretet tudtam biztosítani, tehát az a szó, hogy bővelkedjenek mások is. Én ezt úgy értelmezem, hogy amit említettél is, hogy az előadásaim is érdekesek, a képek, amiket hozok, a mögöttes tudás is, hogy ezzel a hallgatóság, vagy akik megnézik, olyan formán bővelkedjenek, hogy elgondolkodnak, utána járnak, örvendenek annak, ha ők is találnak máshol, például ábrázolásokat, és a mások gyarapítása tulajdonképpen ez a summázata az én kapott talentumaimnak, amiket nem tartottam meg, és nagyon szívesen hintem, hogy más is bővelkedjék benne. És csak azt tudom záró mondatként mondani, hogy egyedül Isteni a dicsőség.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Műsorunkban dr. Varsányi Katalin gyógyszerésszel Perczel Éva beszélgetett.